Kedves hallgatók, mai adásunk tanúságtevője
dr. Tamás György.
Téged a Mária Rádión keresztül ismertelek meg, önkéntesként műsorokat vezetsz.
A Mária Rádióhoz való kerülésem érdekes volt. Idős édesanyám figyelt fel a Mária Rádióra, én a sok elfoglaltság mellett nem hallgattam sose. 2005-ben még a munkahelyem Kecskeméten volt, és Budapestről jártam le dolgozni. Akkoriban indult a Mária Rádió, és mondta, hogy hangoljam rá az autóban a rádiót, és hallgassam, és megfogott engem. És egy kicsit úgy éreztem mindig, hogy ha én így kapcsolatban vagyok a rádió hullámain keresztül Jézussal, Máriával, akkor velem baj nem is történhet. Erőt adott nekem. Minden gond nélkül 5 éven keresztül az utat jártam. És annak idején Dúl Géza atya önkénteseket keresett a Mária Rádióhoz, és én erre jelentkeztem. A műsorok is tetszettek, amelyek ott elhangzottak, és gondoltam, hogy miért ne adnám önmagamat. Amit tudok, azt közkincsé kellene tenni, és jelentkeztem egy ilyen urológiai műsorral, ami a 3 évtizedes tapasztalatomnak a kikristályosodott magva volt, és ezt egyszerű szavakkal, keresztény szemlélettel adtam elő. A későbbiekben fölkértek, hogy legyek az egészségügyi műsorok önkéntes szerkesztőjének a koordinátora. És én ezt örömmel elvállaltam. A rengeteg munkám mellett igyekszem megfelelni a feladatnak.
Hogyan vezetett az utad idáig? Az Istennel való kapcsolatod mennyire játszott szerepet a mindennapjaidban?
Katolikus családba születtem, egyszerű szülők gyermekeként. Édesapám vasútnál dolgozott, édesanyám árszakértő volt. Igazából akkor kerültem közelebb a Jóistenhez, mikor egyszer egy fiatal atya mise után behívott, hogy volna egy kedvem minisztrálni. Ha jól emlékszem, 15-20-an voltunk minisztrások, szombat délutánonként volt egy ilyen minisztrás találkozó, és az egész hetet beosztottuk, hogy reggel 7 órási, 8 órási, meg az esti misérekig mennek. És akkor úgy párba voltunk, kaptunk egy kis cetlint, azt hazavittem, beírtam a naptárba, régen ilyen világ volt. Nagyon jó társaságba kerültem be. Van egy lány ikertestvérem, férjét a minisztráns társaságból adta neki az úr. A minisztránsi körből rendszeresen találkozok régi ismerősökkel a templomban. Az atya sokszor eljött hozzánk, lelki vezetést adott az egész család életének, ráadásul később kiderült, hogy ő orvosnak készült, csak másképp alakult az élete. Ő vezérfonalat egy útirányt tudott kijelölni. Az ő ismeretsége által még 3. gimnazista koromban már Merényi Gusztáv kórházban, mint segédápoló dolgozhattam, ami nagyon nagy ritkaság volt, mert hiszen még nem voltam 18 éves sem, és ez megerősített engem az ottani sürgésforgás, hogy nekem nagyon nagy örömet szerez, hogy ott a betegekkel beszélgettem. Akkoriban még ilyen feladatokat kaptam, hogy ágytálnak a kivitele, mosdatás, de ezek jóleső érzéssel töltöttek el, és tulajdonképpen meghatározó volt. Nem sokkal később ugye egyetemre jelentkeztem, oda elsőre nem vettek föl, de az Országos Kardiológiai Intézetben műtősegédként dolgoztam, ami megismertette velem ezt a típusú munkát is. Bodó Károly atyának nagyon sokat köszönhetek, mert ő az egyháznak a szociális érzékenységét próbálta erősíteni. Mindig beszéltünk az emberi méltóságról, hogy mennyire fontos, hogy mindenkit embernek tekintsünk. A másik dolog, hogy ilyenné válhattam, amivé váltam, kiváló tanáraimnak köszönhettem. Itt megemlíteném akkor dr. Szabó Zoltán tanár urat, aki sajnos már nincs az élők között, és a Szent István kórházból dr. Épási Dénes professzor urat, akik istenfélőek voltak. Olyan kölcsönös tiszteletben tudtam én beosztott lenni, és őket szolgálni meg a betegeket, hogy ez később a mostani munkahelyemen is, amikor már én lettem vezető, akkor is erőt, példát ad.
Példaképeid voltak.
Igen. Én mindig szemem előtt tekintettem azt, hogy úgy kell a pácienseket gyógyítani, meghallgatni, mintha rokonságból lenne valaki, és akkor nem tévedhetünk. Ezt a tanítást kaptam a Szabó Zoltán tanár úrtól, hogy mintha testvéred lenne, úgy gyógyítsd, és akkor baj a döntésekben nem lehet, megtanultam tőle, hogy nagyon fontos az emberi méltóság. Teremtett lelkek vagyunk, jó Isten képmására lettünk teremtve, nem lehet nagy mellényel odaállni a műtőasztal mellé. Alázatosnak kellene. Nem távolságot tartani, mert nem tudhatjuk, hogy az a páciens, aki nem mond el valamit, lehet, hogy pont ott van a legnagyobb baj. Fontos, hogy egymás szemébe nézünk. Hogyha a páciens megérzi azt, hogy figyelnek rá, akkor más fél gyógyulás.
A hitedből, az Isten kapcsolatodból van-e mód valamit átadni a betegeknek?
Én mindenkit megpróbálok az Isten hitre vezetni. Akihez közelebb vagyok, annak mondom, hogy a teste lehet beteg, de a lelke ne legyen beteg, azért ő felel. Mert végül is, aki megszületett, az előbb-utóbb meg is fog halni. Olyankor kicsit bosszankodom magamban, amikor mondja valaki, hogy hát csak ne öregedjen meg, doktor úr. Hát végül is az öregség önmagában nem baj, mert visszatekinthet az ember a dolgaira, és élhet a régi emlékekből. Az persze előny, hogyha erős, egészséges, és úgy öregszik meg valaki. Sokszor az szokott lenni a baj, hogy nincs mögötte gyermek, vagy elhagyta a gyermek, és ez a nagy gondja az anyagiakon túl. Próbálom azt azért sugallni, hogy el kell fogadni a bajokat, mindenkinek van keresztje. Próbálom így az egész embert nézni, e szerint irányítani, mert ettől fel is tud töltődni. Tehát anélkül, hogy gyógyszert írtam volna föl, csak megnyugtatom, ez van, szerencsére az nincsen, jöjjön bármikor, ha segíthetek, és akkor így tulajdonképpen egy picit visszalendítem az egyensúlyába, és magam is ezt tartom, hogy nem félek a betegségektől. Türelemmel kell viselni, ha lelket kell őrizni, tisztán tartani. Önmagamat nem szoktam kímélni, ezért a munkatársai mondják is, hogy főorvosul mi lesz, ha beteg lesz. Hát mi lesz? Mondom, semmi. Kit utasítsak el? Hogyha a rendelési időbe belefér, akkor nem utasítok el senkit. Magamban úgy mindig végig gondolom, amikor véget ér a műszak, 35-40 pacienst látok el napközben, hogy vajon közülük ki lehetett az Úr Jézus.
Az orvosi munkád során kerültél le olyan helyzetbe, hogy Isten segítségét kérted, imádkoztál hozzá.
De mindig kértem. Minden műtét előtt kértem a Jóisten segítséget, hogy sikerüljön a műtét. Miközben adtuk a helyi érzéseinket, akkor én elmondtam egy mi atyánkat, egy üdvözlégyet. Egyrészt, mert nincs az, hogy hamarabb kezdek el vágni, mint ahogy hatna a gyógyszer. Megvan, hogy mennyi idő, még elmondom az imádságot. Most már néha egy napos sebészeti beavatkozást csinálok, de a napi műtéti tevékenység az megszűnt.
Mikor egy-egy nehéz helyzetben Isten segítségét kérted, érezted, tapasztaltad, hogy segített is?
Azt mindig érzem, hogy segít. Olyan diagnózis sikerül föltárnunk, vagy olyan betegséget, amiről más nem is gondolt, hogy milyen jó, hogy a gyanú fölébredt bennem, hogy küldtem további vizsgálatokra, hogy példát mondjak, béldaganatot, hasnyálmirigyeltérést, vagy aorta, fal, tágulatot tártunk föl, ami később megoldásra került, és a betegnek egyrészt a panasza is megszűntek.
Megéletmentő
volt. Igen. Tehát, ahogy említettem, hogy nem csak a urológiai dolgokra kell koncentrálni, annak a páciensnek lehet, hogy sokkal nagyobb problémája van.
Eszembe jutott az a néhányszor hallott megállapítás, hogy az orvos teszi a dolgát a legjobb tudása szerint, de valójában Isten gyógyít.
Egyetértek vele, eszközök vagyunk, fejlődik az orvostudomány, most nagyon elindult a gén sebészet irányába, meg a technikai dolgok irányába, a gépek nem fognak tudni minket meggyógyítani, a lélekre szükség lesz majd, de valóban ezért kell az alázat, mert mindenki egyedi, nincs két egyforma ember.
Hogyan töltődsz fel lelkileg?
Szerencsére nagyon szép családi életünk van, a Jóisten megajándékozott két lányal, most már várjuk a negyedik unokát is, úgyhogy tulajdonképpen feltöltődés, ha szabad idő van, akkor a három unokára vigyázunk, és ez teljesen kikapcsol. Vannak még a szakrendelő mellett magán orvosi tevékenységeim is, ezeket fogom a család javára megszüntetni, és csak az állami egészségügyben dolgozni. már nagyobb érték a szabadidő, mint a keresett pénz. Az együtt töltött idő az értékelődik föl, és ez a kikapcsolódás.
Hogy érzed, hogy hogyan változtatta meg Isten a gondolkodásodat?
Ahogy megismertem a jó Istent, láttam a visszajelzését, a kapott ajándékokat tőle, ez megerősített engem, hogy semmitől nem kell félnem. Ez az Isten hit erőt ad nekem, tehát látom a végét. Tehát akárhogy alakul az életünk, jó sülhet ki belőle, mert arra kell csak figyelnünk, hogy ne kárhozzunk el. Nekem ez az életfelfogásom, hiszen most csak így egy pár dolgot említve az életemből, a Jóisten a tenyerén hordoz. 84-ben fejeztem be az orvosi egyetemet, délelőtt az Erkel Színházban volt a diplomaosztás, este egyházi esküvő volt, tehát egy ilyen szervezés. Akkor szolgálati lakást kaptunk, akkoriban Drégeipalánkon, feleségem gyógyszerész, és ott 3 év alatt 2 lánygyermekem született. Veronika és Katalin. Pesten már egyházi általános iskolába, Don Boscóba jártak, majd a Szent Margit gimnáziumba, és 2014-ben nagy örömünkre mind a ketten egyházi esküvőt kötöttek. És most a 4. unokát várjuk a lányoktól, úgyhogy nagy a boldogság. Tehát én ezt mind ajándéknak veszem, mert én most éppen 59 éves vagyok, fiatalon vagyunk nagyszülők. Tehát ez egy ajándék, és állandó megerősítést kapok, hogy ne hagyjuk el ezt az utat. És igyekeztük úgy kialakítani az életünket, hogy közel lakjunk egymáshoz. Édesapám idősebb, az utca végén lakik, tehát naponta látogatom. És a lányaink se laknak messze. Ezt is fontosnak tartom, de ezt én mind ajándéknak fogom föl, mert ez alakulhatott volna másképpen is, hogy ők máshol vesznek házat vagy lakást.
Nyilván ők is ajándékként tekintenek rátok. Hogyan látod, hogy a te egyéniségedből, a mentalitásodból a gyerekeit mennyit valósítanak meg?
Úgy látom, hogy hatottunk rájuk feleségemmel, ők is templomba járók, a Kati lányom aktív közösségi tag, Baross Gábor telepen, Budafokon. A gyerekek neveltetése is vallásosan indult, ami úgy érzem, hogy a jövőt illetően egy jó alap. A vallásban hitkérdésben én még nem csalódtam. Érzem azt, hogy annyira épül minden egymásra, és én naponta veszem észre a csodákat. Egyszerű dolgokban is.
A hitedet, az Isten kapcsolatodat hogy éled meg, és a családban hogy élitek meg a mindennapokban?
Nagy szerepe van a közös imádságoknak. Reggel, este feleségemmel imádkozunk, ez erőt ad. Részt veszünk egy vándor evangélium körben is, amikor 3 napig mi mondjuk el az imákat az aznapi evangéliummal. És ez is egyfajta közösséghez való tartozást jelent. Van 10 család, és a lakásokban otthon történik az imádság. Májusban, októberben, a szűzanya hónapjában a Szent Adalbert plébániáról megyünk Mária Zarándok útra. Musics Antal atya vezetésével, és ez is egy csodás dolog, amikor 4-5 busszal egy közösség elmegy imádkozni, egy tulajdonképpen egy ilyen közösségkovácsoló és erőt adó zarándoklat. Ez. Amikor szabadságon vagyok, akkor minden nap szeretnék eljutni a Szentmisére. Édesapámat is gondozom, őt is viszem a templomba, most már kerekesszékkel. Ha együtt vagyunk a gyerekeinkkel, akkor közös imádság, tanítjuk az unokákat, megpróbáljuk a lelküket finomítani, ráállítani egy jó vonalra, mert tudom, hogy a nagyszülőknek előbb-utóbb óriási felelősségük lesz, mert a mai világban annyira szétszórt minden, olyan sok lehetőség, hogy nem lehet választani.
Az jutott eszembe, miközben hallgattak, hogy mennyivel boldogabb és teljesebb annak az élete, aki rá tud hagyatkozni Istenre, a gondjaiba be tudja őt vonni, mint akinek nincs ilyen reménye.
Akkor mibe kapaszkodik, mibe bízik, mi lesz, ha meghal?
Vagy lehet, hogy saját magában, a halála pedig nem gondol.
Nem tudom, hogy mi lesz az öregséggel, ugye magára marad. Honnan tudjuk, hogy mi van holnap? Ugye én mindig mondom, ez egy kedvenc mondásom, hogy este meghalunk, reggel megszületünk, hogy közben mi van, azt nem tudjuk befolyásolni.
Volt olyan, amikor egy-egy beteg megváltozott a gyógyulása által?
Volt ilyen élményem nem is egyszer. Nagyon jó nyilvánvaló jelei vannak, amikor a paciens elfogad dolgokat, megnyugszik. A baj ugyanúgy ott van, sőt tovább hallat, ugye már az időben, ahogy megyünk előre, és ilyenkor én mindig azt érzem, hogy a jó Istenhez ő közelebb került.
Egy ilyen gyógyító kapcsolat, amit mondjuk a rendelőbe is végzel, ez nem csak egy oldalú, hogy te adsz, mi az, amit kapsz te a betegektől?
Vannak páciensek, akik nem panaszkodnak, és tudom, hogy komoly baj van. Ezek nekem erőt adnak, ugye, mert lehet, hogy én is hasonló helyzetbe kerülök. Tudomásul vesz dolgokat, tud mosolyogni, és egymást erősítjük.
Mit tartasz a legszebbnek a szakmádban?
Közhelynek tűnik, hogy ott segítünk másokon, de az, hogy belelátok egy másik ember lelkébe, a bajaiba. Ez nekem nagyon tetszik, és hogy sokszor csak egy tanácsra vágyik az illető. Anélkül gyógyszert írnék föl, csak azt mondom, ó, ezzel nem kell foglalkozni, erre figyeljen, és már is szinte meg van gyógyítva. Tehát kizökkenteni az ő gondolataiból, én ezt saját magamon tapasztaltam. Fájt a bélrendszerem, elmentem, megvizsgáltak, azt mondták, neked bajod nem lehet, onnantól kezdve, pedig csak vizsgálat volt, nincs is bajom. Ennyit számít a szónak az ereje, az, hogy ki mondja, hogy bízok valakibe.
Szóba került a Mária Rádióbeli műsorod.
Most szerkeztünk szemmel vesz napra, az egészségügyek napjára, vagy a gyógyítók napjára, több témakörbe is műsorot a család egységért. Nagyon szeretnénk, hogyha a magzatok életben maradnának, nem művi úton, hanem Istennek tetsző módon születnének a gyerekek. A magzatvédő műsorokban ki kell, hogy emeljük azt is, amire most még azért kevés esély van, vagy ritkán kerül sor, hogy tulajdonképpen ott nem is egy ember felel ezért a dologért, hanem a férfi is felelős. Tehát közös döntésnek az eredménye, ha a magzat nem születik a világra. A művi megtermékenyítéssel kapcsolatosan meg az a véleményem, hogy teljesen új szemlélet kellene, hamarabb kellene, hogy családalapításra gondoljanak a fiatalok megfelelő közegben, tehát nem élettárs viszonyban, hanem alapokra épített házasságban, mert akkor nem lenne szükség erre, hiszen lehet, hogy nem elsőre, lehet, hogy évek múlva, vagy ugye sokszor hallunk olyat, hogy 10 évre születik gyermek, ez mind Isten ajándéka tulajdonképpen, ezt nem lehet nekünk kierőszakolni.
Mi az, amit még el szeretném mondani?
Minden kegyelem, az erős Isten hit is kegyelem. Észre kellene vennünk az életben, hogy mikor szólít meg az Isten, és igent mondani. Uram, tudom, hogy te előbb szerettél engem, mint én téged. Köszönöm az eddigi életemet, a rengeteg kegyelmet. Kérlek, hogy a betegekhez továbbra is szelíd legyek, alázatos, és minden tevékenységem a te dicsőségedet erősítse.
Kedves hallgatók, dr. Tamás György tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.